Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családügyi magazinja. A szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban először a családbarát megoldásokban élen járó kórházi osztályokról és kórházakról lesz szó, majd a korai fejlesztési programokról hallhatnak. A lezárások és járványügyi korlátozások hogyan érintették a fejlesztésekkel foglalkozó szervezeteket, milyen kihívással kellett megküzdeniük. Tartsanak velünk! 2018 óta minden évben keresi a családbarát megoldásokban élen járó kórházi osztályokat és kórházakat a Magyar Kórház Szövetség és a Három Királyfi Három Királylány mozgalom. A nyerteseket júniusban hirdetik ki, mondta erre az Inforádiónak a mozgalom alelnöke, zsűrielnök. Virányi Zsolt kérdezte Újvári Enikőt.
Idén egy kicsit másképp írtuk ki ezt a pályázatot tekintettel arra, hogy a kórházaknak, kórházi osztályoknak kevesebb idejük és kapacitásuk van komolyabb szakmai pályázatokat írni, úgyhogy idén történeteket vártunk tőlük, és be is érkeztek a pályázatok. Most van a közönség szavazás, április 30-áig lehet a beérkezett pályaműveket megtekinteni, és szavazni ezekre a Három Királyfi, Három Királylány alapítványnak a honlapján. Olyan izgalmas újításokat, újdonságokat találhatnak itt, amik egyrészt meglepőek, másrészt szívet melengetőek. Egyet-kettőt kiemelnék, például, hogy hogyan szervezték át plexifalakkal átalakítva a teret, hogy látogatni lehessen, vagy az otthonos szülésélménynek a kialakítása egyszerűbb fejlesztésekkel egy-egy szülészetem, vagy például egy olyan mesés tájékoztató füzet, ami a gyerekeknek szól, és arról mesél, hogy hogyan ismerjék fel például, hogyha a nagymamának, nagypapának sztrókja van, vagy például a koraszülött nézés lehetősége webkamerán keresztül, hogy ugye most nem lehet bemenni annyira a kórházakba, vagy például egy másik kórháznak a példája, illetve ilyet több helyen is tudunk, hogy óvoda és iskola működik a COVID idején, a karantén idején, hogy segítse a kollégák gyerekeit abban, hogy a homeschooling alatt jól teljesítsenek. Tehát ehhez hasonló érdekes, nagyon izgalmas dolgokat találnak azok, akik érdeklődnek a téma iránt, és tényleg bíztatunk mindenkit, hogy szavazzanak a nekik leginkább tetsző pályázatra. Lesz közönségdíj, és emellett egy komoly szakmai zsűri is megvizsgálja ezeket a beadott pályázatokat, úgyhogy júniusban megtudjuk, hogy kik azok, akik megnyerték az idei díjakat.
Ugye a Magyar Kórház Szövetség első féléves kongresszusán majd idén júniusban hirdeti ki a győzteseket. Az innováció milyen szerepet kap itt a pályázat során?
Fókuszban a családbarátság áll, de nagyon fontos, hogy ennek a díjnak a története során mindig két irányú volt ez a kutakodás. Egyrészt valóban a betegek és a páciensek felé, de másrészt legalább ekkora hangsúlya a kollégák felé is nézni szoktuk azt, hogy hogyan működnek ezek az intézmények, és ezeknél a történeteknél is mind a két irányból érkezhettek újítások, innovatív ötletek, tehát akár a kollégák irányába szólt ez, akár a betegek irányába. Mindkettőt érvényesnek és fontosnak tartjuk. És igazából ugye mi nem feltétlenül a pénzbe kerülő beruházásokra koncentrálunk, hanem az emberileg, kreativitással, innovációval megoldható megoldásokat kerestük mindig is és idén is, tehát ezekkel lehetett pályázni.
Újvári Enikőt, a Három Királyfi Három Királylány mozgalom alelnökét hallották. Pandémia idején komoly gondot okoz a korai fejlesztési programok akadozása, pedig az időben elkezdett terápia a gyermek egész későbbi életét befolyásolhatja. A lezárások és járványügyi korlátozások miatt a fejlesztésekkel foglalkozó szervezetek heroikus munkát végeztek, végeznek, azért, hogy a kisgyerekek a kritikus időszakban megkapják a létfontosságú kezeléseket. Ebben segíti őket az UNICEF Magyarország felelősen a kora gyermekkorért programja is, amely azt a célt tűzte ki, hogy minél több gyermek és szülő jusson hozzá a szolgáltatásokhoz. Először Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetőjét kérdeztem. Elindult egy olyan program, amellyel szervezeteket támogatnak, korai fejlesztési programokat. Kezdjük ezzel a programmal, hogy pontosan miről is szól, és mely szervezetek részesülhetnek a támogatásból.
Az UNICEF Magyarország témái között kiemelt fontosságú a korai gyermekkor. A Nemzetközi UNICEF is évek óta prioritásként kezeli ezt a témát, így a hazai UNICEF-ben is jelentőséget tulajdonítunk ennek. A program maga, ami a felelősen a kora gyermekkorért elnevezést kapta, 2020-ban indult el, 5 millió forintot kapott az UNICEF Magyarország azért, hogy különböző szakmailag releváns szervezeteket támogasson ebből az adományból. Hogy miért a kora gyerekkor az egyik fő témánk? A számos kutatás, vizsgálat, tudományos kutatás igazolja azt a tényt, hogy a korai évek, az első 3 év, az első 1000 nap az milyen fontos a gyerekek életében, tehát akár azok az apró fejlődési, idegrendszeri, mozgásszervi vagy viselkedési rendellenességek, amik ebben az időszakban megmutatkoznak, hogyha ezeket időben felismerjük és hatékonyan kezeljük, hatékony terápiával reagálunk ezekre, akkor az a gyermekek egész későbbi életét megváltoztathatják.
De erről készítettek el felmérést, hogy maga ez a támogatás és a támogatott szervezetek, ők hány gyermekkel foglalkoznak, vagy családdal?
A pályázatot 2020 elején írtuk ki, nagyon sokan jelentkeztek, több olyan szervezet is, akik a korai gyermekkori fejlődéssel, fejlesztéssel foglalkoznak, és végül 5 szervezetet választottunk ki azok alapján, hogy milyen pályázatot adtak be, tehát a szakmai hitelesség, hozzáértés, szakértelem volt nyilván itt elsősorban a mérce. A kiválasztott intézmények összesen, tehát ez az 5 szervezet, ez körülbelül 200-300 gyereket ért el ilyen módon.
Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a járványhelyzet az valamelyest akadozást okozott ezekben a programokban. Itt mire kell gondolnunk? Többen kiestek a programból, vagy többeket nem érte? Tehát ezt pontosan hogyan kell értenünk?
Uh-huh. Hát igen, azt hiszem, hogy ez egy evidencia, hogy itt a COVID-krízis az mindnyájunk életét megnehezítette, vagy helyenként ellehetetlenítette. Nyilván ugyanúgy érintette ez ezt a területet, mint minden mást is, vagyis hát azzal a nehéz kellett számolni a szülőknek, gyerekeknek, hogy nem feltétlenül tudnak személyesen találkozni a célcsoport, ugye, és a szakemberek. Hát sok programot át kellett alakítani online tanácsadásra, ami például azt is jelentette, hogy a csoportos foglalkozások közül inkább az egyéni konzultációkra helyeződött a hangsúly, hogy így, ha már online konzultálnak egymással a szakemberek és a családok, akkor legalább azt az online térben eltöltött időt egy konkrét családra, vagy egy konkrét időre tudja szállni a szakember. Tehát egy kicsit át kellett alakítani a profilt, vagy a programnak a mechanizmusát erre az online üzemmódra, de ezzel együtt voltak személyes találkozások is, nyilván a biztonsági intézkedések, vagy járványhelyzethez kapcsolódó intézkedések figyelembevételével. Azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sokféle program valósult meg. Az egyik, vagy a legfontosabb fő szakmai partnerünk az a Budapesti Korai Fejlesztő Központ volt. Az ő tanácsadásaik mentén az ő szakértelmükkel dolgoztuk ki, és aztán bontuk be azt a további 5 szervezetet, akikkel végül meg tudott valósulni a program. Volt olyan szervezet, aki mondjuk egyéni tanácsadásokat, fejlesztéseket hajtott végre, itt összesen 146 gyermek részesült terápiába. Volt olyan szervezet, aki inkább egy játszóteret hozott létre, egy fejlesztő játszóteret hozott létre abból a pénzből, amit a mi támogatásunkból megnyert, és ide mondjuk 30 család tudott elmenni. Volt olyan szervezet, a Down Alapítvány, akik kifejezetten egy ilyen szenzoros, kommunikációs csoportfoglalkozást, tréninget szervezett a gyerekeknek és a családjaiknak, és hát volt olyan szervezet, a Vadaskert Alapítvány, akik kifejezetten családterápiás támogatást nyújtottak az ADHD-ban vagy autizmus spektrumzavarban érintett gyerekeknek és családjaiknak.
Arról van bármilyen friss felmérés, hogy ma Magyarországon a gyermekek hány százalékának szükséges a korai fejlesztés?
2017-es adatokra tudok hivatkozni. Egy 2017-es vizsgálat szerint Magyarországon a gyerekeknek mindössze 2%-a, 2%-a kapott bármilyen fejlesztés ebben az életkorban, miközben a gyerekeknek a 7%-ának lenne erre szüksége. Csak úgy, mint másban, ebben is a prevenció az nagyon fontos. Itt a gyerekorvosoknak, védőnök, akár a bölcsődei gondozóknak nagyon nagy felelősségük lehet. Nyilván ez ott kezdődik el, hogy ők is tisztában vannak azzal, hogy mik azok a kritikus jelek, viselkedési formák, amikre figyelni kell, hogy aztán megfelelően tudják ezeket detektálni, adott esetben a szülők figyelmét arra felhívni, hogy itt mondjuk valami éppen nem stimmel, és akkor tovább irányítani a szülőket azokhoz a szervezetekhez, akik ebben segíteni tudnak. Magyarországon egyébként a védőnői hálózat kifejezetten fejlett, európai viszonylatban is ez egy nagyon fejlett intézmény. Ezzel együtt azt mondhatjuk, hogy a korai fejlesztést az ezzel kapcsolatos tudatosságban van még mit fejlődnünk, ugyanis hát azt egyre inkább látjuk, hogy a gyerekeknek egyre nagyobb százaléka érintett ebben a problémában, ugyanakkor ezek jól kezelhető helyzetek, problémák a legtöbb esetben, úgyhogy ha időben kapják meg a gyerekek a fejlesztéseket, akkor ezek jó eséllyel teljesen kompenzálhatók.
Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetőjét hallották. Folytatom a beszélgetést a korai fejlesztési programokról. Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjével beszélgettem. A Budapesti Korai Fejlesztő Központnál mit tapasztalnak? Itt mennyire volt nehéz a járványhelyzet miatt az elmúlt, hát egy másfél év körülbelül?
Mi a Budapesti Korai Fejlesztő Központban, illetve mi munkatársak, meg az általunk ellátott családok is szerintem az egész országos COVID-helyzethez képest, meg az oktatási intézmények helyzetéhez képest szerencsések vagyunk. 2020. március 16-án mi is egyik napról a másikra szüneteltetnünk kellett a kontaktellátást, viszont egy hét alatt az elképesztően csodálatos munkatársaim számtalan alternatívát dolgoztak ki, hogy a családok ne maradjanak egyedül, ne maradjanak segítség nélkül, a gyerekek ne maradjanak ellátás nélkül, és az online ellátásnak tényleg azt tudom mondani, hogy a legkreatívabb módjait tudták bevetni, és így módon egészen május közepéig az online ellátást tartottuk fenn, miközben nagyon érdekes dolgot is kidolgoztunk, az online vizsgálatot, aminek szintén a módszertanát nagyjából ad hoc és spontán, és az általunk ellátott gyerekek, illetve családok életkori sajátosságainak és élethelyzetének megfelelően alakítottuk ki. Tehát, hogy még a vizsgálatokat is tudtuk folytatni egy hónap szünet után. És aztán pedig május végétől visszaálltunk a kontaktellátásra, ami azt is jelentette, hogy oktatási intézmény is vagyunk, járóbeteg szakellátó is vagyunk, tehát milyen kettős ágazati státusszal rendelkezünk, aminek egyik oldala az az, hogy oktatási intézményként ugye nyári oktatási szünet is van, de ezt a nyári oktatási szünetet mi lerövidítettük, és alapvetően csak augusztusban volt olyan pihenő a munkatársaim számára, ami igazán pihenő volt, mert június-júliusban azért úgy végig dolgoztuk így a hiányzó kontaktellátást pótolva a családokkal a munkát. És aztán, amikor elkezdtünk szeptemberbe dolgozni, akkor pedig teljesen arra álltunk rá, hogy kontaktellátásba fogunk működni, tehát mind a vizsgálatokat, mind az ellátásokat, és már akkor ugye az ember fejébe volt, hogy bármi történhet, és akkor kidolgoztunk különböző alternatív, a hibrid ellátásra vonatkozó módszertanokat is, de hogy őszinte legyek, hogy attól, hogy mi járóbeteg szakellátó egészségügyi intézmény is vagyunk, ezért a januári egészségügyi oltási környezetbe az én munkatársaim is bekerültek. Tehát mi már szakembereim egészségügyi oktatási ágazat vonatkozásában is mindenki át lett oltva januártól. Tehát ez azt jelentette, mint a jelenlegi izraeli helyzet körülbelül, hogy februáron teljesen átoltott lett a korainak a stábja, és így módon mi nem álltunk le a jelenlegi helyzetben. Tehát, hogy az általunk ellátott családok folyamatosan tudják élvezni, amennyire lehet ugye egy korai fejlesztő szolgáltatást igénybe venni, és csak azon esetekben tartjuk értelemszerűen a hibrid, illetve az online ellátást, amikor a család körülményei olyanok, mi működünk, és szerencsére most ilyen módon vírusbiztos, biztonságosan működünk, és azt gondolom, hogy a családok számára is ez megnyugtató, és hát a kontaktellátás meg ezen nagyon pici életkorú gyerekek, meg a szüleik esetében azért az nagyon jó, hogyha személyesen meg tud történni.
Összesen hány családdal foglalkoznak önök a korainál?
Az oktatás intézményünk okán, meg hogy a korai fejlesztés a születéstől 3 éves korig tart, illetve amíg a gyermekek óvodában nem mennek, tehát ugye ez 3-4 éves kor, mert ugye az általunk ellátó gyerekek nem mindenki megy el 3 éves óvodába. Ez azt jelenti, hogy amikor ugye vége az oktatási tanévnek, akkor nagyon sok 3 év körül kisgyerek szeptemberben elmegy óvodába. És ez csak azt eredményezi, hogy szeptemberben, amikor indulunk, akkor ugye a vizsgálataink kapcsán ez a bekerülésnek a módja. Ott még nem vagyunk annyira feltöltve, de most így már április derekán azt tudom mondani, hogy olyan heti 300 családot látunk el, és teljes kapacitással működünk. Mivel folyamatosan születnek a gyerekek, folyamatosan jelentkeznek hozzánk a családok, ez a szám az év különböző hónapjaiban változó, de hogy körülbelül ez a heti 300 család, aki a kapacitásunk felső határa.
Ön is említette, és nyilván más lehetőség nem volt az online és a hibrid megoldás lehetőségét. Ez esetleg okozta-e azt, hogy több családot így el tudtak érni?
Az egész korai ellátásnak, a korai fejlesztésnek nekem ugye az életem erről szól, hogy próbáljuk megteremteni Magyarországon az olyan típusú feltételét, hogy a család a lakóhelyéhez legközelebb kapja az ellátást és a szolgáltatást. És ez most már azért objektíven ez meg is valósult, mert minden járásban, minden kerületben, minden városban a pedagógiai szakszolgálatok, a régi nevelési tanácsadók biztosítják a korai fejlesztést. Tehát ezt most csak visszatérve a kérdésére, hogy nekünk már az a nagyon fontos, hogy a család, hogyha minket felkeres mondjuk egy távolabbi vidéki városból, akkor felveszük vele a kapcsolatot, és első körben tájékozódok, vagy tájékozódunk munkatársaimmal arról, hogy az ő lakóhelyéhez közel hol van korai ellátás, mert lehetséges, hogy van, csak nem tudja a szülő, mert hogy például begooglizza azt, hogy korai fejlesztés, és minket dob ki az internet, és akkor hozzánk jelentkezik, és akkor felveszük a családdal a kapcsolatot, és megpróbáljuk őt tájékoztatni arról, hogy tudomásunk szerint a lakóhelyhez közelebb is van ellátás. De valóban ilyen módon kibővült így a szolgáltatásunk tárháza. Vidéki családok esetében is, mert sok pedagógiai szakszolgálat nem tudta ilyen módon az online ellátást biztosítani, vagy olyan módon fenntartani a kontaktellátást, mint ahogy mi ezt most meg tudtuk tenni, így a 2021-es tanévben, és akkor támogatjuk értelemszerűen a vidéki családokat is, online formában is, vagy ha bejönnek, akkor úgy is. De ami kimondottan egy alternatíva a külföldön élő magyar családok ellátása vonatkozásában, hogy eddig is már sok olyan család jelentkezett, aki munkavállalása okán külföldön él, megszületik a babájuk, kiderül, hogy valami gond van, vagy ők azt feltételezik, hogy segítségre van szükségük, vagy nem feltételezik, hanem ezt érzik, és akkor felvették velünk a kapcsolatot, és akkor nagyjából mondjuk egy évvel ezelőtt akkor elkezdtük szervezni, hogy mikor látogatnak legközelebb Magyarországra, és hogyan tudjuk a személyes kapcsolatot megvalósítani. Most pedig így az online vizsgálatnak, így a módszertanának a kidolgozásával, amit az előző tavasszal COVID idején kidolgoztunk, így fel tudjuk venni ezekkel a családokkal a kapcsolatot, és online módon is tudjuk őket támogatni. Kibővült ilyen módon az ellátási kapacitásunk, de azért a családoknak értelemszerűen azért a személyes találkozó az nagyon fontos.
Esetleg a többi szakszolgálattal kontaktáltak-e, vette át más szolgálattól korai fejlesztési foglalkozásokat a budapesti korai fejlesztő központ, tehát hogy tudtak-e egymásnak segíteni, volt erre szükség?
Hát a családok, amikor jelentkeznek hozzánk, kitöltenek egy kérdőívet, és ebben megkérdezzük, hogy máshol kaptak-e más segítséget és tanácsot, és most így a mostani COVID helyzet idején, tehát hogy az elmúlt hónapokban, hetekben több olyan eset is volt, hogy felvették a családok a lakóhely szerinti pedagógiai szakszolgálattal a kapcsolatot, csak mivel ők oktatási intézmény okán szüneteltetik a személyes ellátást, és azt is tudták, vagy megtudták, hogy nálunk viszont működik, hogy ilyen módon igen hozzánk jönnek. De hogyha már a család van a szakszolgálattal kapcsolatban, eddig is jó volt a kapcsolatunk, COVID-tól függetlenül a szakszolgálatokkal, tehát hogy mindig felveszünk a kapcsolatot, illetve a szülőknek elmondjuk, hogyha nem tudják, hogy ott is van lehetőség ellátásra, illetve egy adott gyerek kapcsán is van, amikor teljes mértékben együttműködünk, hogy a szakszolgálat elkezd egyfajta kapcsolatot felvenni a szülővel, hozzánk jönnek, aztán lehet, hogy mi visszairányítjuk a vizsgálatot követően, tehát abszolút jól működő a szakszolgálatokkal a kapcsolatunk.
Mire érdemes most odafigyelni, ha valaki korai fejlesztést tervez a csemetéjének?
Azok a családok, ahol kicsi baba van, és ugye ez nagyon fontos tényező, hogy a védőnők az elmúlt 2-3 évben minden újonnan megszületett kis csecsemőt, fejlődését és a szülőt támogatják a születést követően az első 7 évben, de legintenzívebben az első 1 évben. Tehát, hogy a védőnői látogatások, melyek a gyermek otthonában vagy ugye a rendelőben történnek meg, ami ugye jelen esetben lehetséges, hogy online formában történik meg, de a védőnők a gyermek első 12 hónapjában akár 7-szer is találkozik a gyermekkel és a szülővel, és egy nagyon alapos kikérdezés, illetve a szülői megfigyelésen alapuló fejlődést követnek nyomon, ami alapján kiderülhet, hogy kicsit eltérő vagy lassúbb a babának a fejlődése, vagy lehetséges, hogy a szülő igényel tanácsokat. És ezen esetben ugye a védőnő ott van, aki egyrészt elsődlegesen tud segíteni a szülőknek, illetve hogy ez alapján, a szűrés alapján, illetve a szülőnek a saját benyomása és a szülői megérzése alapján, hogyha a család úgy érzi, a szülő úgy érzi, hogy valami nem jó, vagy bizonytalanok, vagy szorong egy édesanya, én azt gondolom, hogy a legjobb ilyenkor valamilyen típusú szakember segítségét megkérdezni, mert lehetséges, hogy nem olyan nagy a gond, de hogyha a szülőben ott van a szorongás, az nem segít az otthoni élethelyzetet, különösen így COVID idején. Tehát ugye én erre azt tudom mondani, hogy akár van látványos eltérés egy kisgyerek fejlődésében, akár csak a szülőben van szorongás, mindenképpen érdemes felvenni szakemberekkel a kapcsolatot, és megnyugtató választ megpróbálni kapni. És ez nagyon széles spektrum, amiről most beszélek, mert van olyan kisgyerek, akinek jelentős organikus és anamnetikus terhelő körülménye van az élete kezdetén már, ő egyértelmű, hogy őknek ki kell kórházi és aztán majd korai fejlesztő segítséget kapni. Most beszélek egy volt koraszülött kisbabáról, vagy egy szülési sérült kisbabáról, és vannak azok a gyerekek, akiknek tipikus volt a szülés körüli körülmény, de olyan 3-4-5-6-7 hónapos korban, amikor ugye a nagy fejlődési mérföldkövek már egy éves kor alatt is úgy megjelennek, akkor történik eltérő fejlődés. Tehát, hogy mindenképpen érdemes szerintem a szülőknek segítséget, tanácsot kérni, és aztán majd közösen eldöntik, hogy további fejlesztésre van-e szükség. De a legfontosabb, hogy azért minden fejlesztés megkezdése előtt azért egy állapot felmérésre szükség van. Tehát, hogy csak azért korai fejlesztés nem kell egy gyereknek, mert hogy az jó, csak azoknak a gyerekeknek kell specifikus korai fejlesztés, a szülőnek tanácsadás, ahol azért tudjuk, hogy miért tesszük ezt.
Cejzel Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivárdi Zsuzsa, viszonthallásra!